A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a mai Millás reggelinek az eleje. Itt a Rádió Café 98.0-án.
Méghozzá... Nehéz is lenne rögtön a közepével kezdeni. De
azt is meg tudnánk oldani. Október 3-a csütörtök reggel van, és aki méltatlankodik, és nem hiszi el, hogy képesek vagyunk bármire, az Mihálovics András.
Gede Balázs pedig megpróbál úrrá lenni a kavargó kifejezéseken, amelyek jönnek elő a szája. Kipattanak fog a kerítésén, hogy így fogalmazom.
Igen, az jó a fog a kerítésén.
Igen. 0630-6-98-0-98-0. Jó reggelt kívánok azoknak, akik már írogatnak nekünk SMS, WhatsApp vagy Viber üzenetet a fenti elérhetőségekre. Egyébként 2021. október 3. napja van. Mi foglalkoztatja a nagy érdeműt?
Hát D. Kartás arról ír, hogy a hét eddigi legerősebb forgalmi viszonyai mellett 29 perc jelenleg Zugló Hermina mezőgödről. Zsuzsi Kartásnő akkor szerdánként lesz fixen. Jó választás, egy kellemesen búgó női hang ellen pontozni minket. Hát az, hogy szerdánként fixen, az túlzás...
Hol máma lesz, itt, holnap, ott jó napot.
Hol lesz, hol nem lesz, tessék figyelni, és akkor bele lehet futni Nyúl Zsuzsiba, igen, aki az új műsorvezető társunk.
A otthon felújítási program kapcsán érkezett
egy nem túl bizalomgerjesztő.
És mélyen egyetértünk.
Egy nem túl bizalomgerjesztő.
Gyorsan felolvassam?
Hát gyorsan.
Otthon felújítás. Tegnap kaptam felszólítást hiánypótlásra, lényeg, az általam választott kivitelező nem felel meg az eljárási rend 7.2 fejezetében foglalt feltételeknek. Ezt most nem részletezném, de bullshit az egész. Két hónapnyi melón van ebben a... Kétszer volt nálam a vállalkozó, egyeztettünk, én kerestem fel kétszer szerződésekkel, nyilatkozatokkal. A pályázat kiírásakor nem találkoztam az eljárás rendelő dokumentummal, vagy arra, hogy erre hivatkoznak. Csak az volt a lényeg, hogy én minél regisztrált vagy sem. Ráadásul ügyintézőt is bevontam folyamatba, aki megegyezésünk ellenére kért OTP helyett az MBH-ba küldte a pályázatot, és miután befogadták, még elkért 80 ezeret. Most van két hetem új vállalkozót keresni, de mi a garancia arra, hogy az megfelel majd az eljárásrendnek? Komolyan mondom, egyszerűbb lett volna 3 gyermeket csinálnom 50 millióért, mint kínlódni 6-ért.
Igen.
Mélyen egyetértünk, nagyon, mi is többször foglalkoztunk ebben ezzel a témával.
Önmagában véve 21 darab dokumentumot kell beadni, és akkor itt vannak a buktatók,
hogy ezek az apró momentumok, amik élhetetlené teszik ezt az országot, mert hogy tényleg vannak emberek, akik csetre kapnak 10 milliárdokat csak úgy, amikor meg tényleg ilyen közös ügyet is előre lendítő program van, akkor nem csodálom.
Ami önmagában véve harmatos, mert összesen 20 ezer házat, vagy lakás házat lehet ebből
fel. Ahelyett, hogy 20 lesz... millió házat újítanánk fel, de azonnal, hogy ne kelljen annyi gázt, igen, meg tűzifát, meg mindent elégetni.
És akkor annak az elérése, igen, is ilyen, hogy ilyen botrányos.
Szóval megértjük a dörgését a hallgatóknak.
Mi van még? Mi magunkat is felpiszkáltozik.
Gézu.
Gézu arról ír, hogy hibátlan lábú lányok éjjel a trollin egyedül. Miért?
Mert hibátlan a lábuk.
Ebből ezt sokszor én sem értem ám, hogy sokszor olyan furcsa, hogy éjszaka mászkálnak, még este jön rá futás például.
Hát akkor hölgyekre. Van ide.
Én értem.
Minek ment oda, nehogy nekem kimond.
Nem fogom kimondani, csak nem tudom, hogy valami szervezéssel, jobb szervezéssel nem tudnák egy kicsit kevésbé veszélyeztetni magukat, vagy kitenni magukat bárminek, valami ilyesmire akartam kiukadni.
Na, lapozzunk! Jó. Isten éltesse a Helgákat névnapjuk alkalmából, illetve néhány eseményt is felidézünk, vagy jó pár nem sorolnánk mindegyiket. Például az érdekesebbek közül nem árt, a ma születettek tudják, hogy az SOS-t hivatalos nemzetközi segélykérő jelzése pont az ő születésnapukon nyilvánította a Nemzetközi Rádiótávírási Konvenció Berlinben 1906-ban. Aztán az első fax fénykép elküldése.
Ez nagyon meglepő.
1922-ben. Már
telefonvonalon keresztül. Igen.
Hát ez... Van még valakinek fax gépe? Már úgy értem, hogy működő. Használják?
Nekem van. Működő, használom? De nem használ, hogy használ, kiküldene már.
Kint, nincs a vonal túlsó végén.
Az a hőpapíros telefon, ami tök menő volt, és ez is volt benne hangrögzítő.
Igen.
Hát azt is kihasznál.
Aztán megjelenik az első mágneses szalaggal működő videómagnó Los Angelesben 1952-ben. Mi meg, hogy néztük hangalámondással, szétesett képpel a Terminátor
filmet? A 80-as
évek végén.
30 évre rá,
ennyire hagytak le bennünket a kapitalisták annak idején.
Akik de nekünk ott billegtek
ezeknek, mi volt ezeknek? Szalaggal működő videomagnó 52-ben, nekünk pedig 69-ben presztízs beruházásként a berlini tévétorony, kérlek szépen.
Ja, hogy az lemaradt, igen. Itt a vége, igen. És nem tudtam, hogy ez mi. Igen. Igen, 75-ben pedig elhelyezték a Paksi Atomerőmű alapkövét, hát az sem ma volt, mint ahogy az NDK és az NSZK egyesülése is. Már jó 34 évvel ezelőtt történt ezen a napon, 1990-ben.
És nem egy sikertörténet, ugye beszéltünk erről, hát egyelőre... a botondról, a szélsőséges pártok előre törése kapcsán. Aztán nagy nap volt tavaly, október 3-a, ugyanis a fizikai Nobel-díjat Krausz Ferenc egyenlő arányban megosztva kapta munkatársaival az atommag körüli rendkívül gyorsan mozgó negatív töltetű részecskék az elektronokat tudja ő lefényképezni, vagy tudják ők lefényképezni, úgyhogy ezúton is nagy büszkeség és gratuláció, nem mintha rá lenne szorulva a mi gratulációnkra. Na, születésnaposok!
Ellenben jól esett, amennyiben elcsípi így az éteren keresztül. Születésnaposok, Chubby Checker, amerikai rockénekes, 1941-ben született ezen a napon, Ernest Boys. Evans névem.
Hát nem csodálom, hogy Chubby Checker lett belőle. Aztán jó egészséget kívánunk Kiványi Gábor magyar lelkésznek, egykori országgyűlési képviselőnek, aki a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapítója, ma az egyház elnöke. Templomot is épített ő, és 1989-ben az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke is. Aztán itt van Cseke Péter Kossuth Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész, ő is ma ünnepli a születésnapját 1953-ból. Stevie Ray Vaughan, amerikai zenész, zeneszerző, blues gitár virtuóz, meg énekes is 1954-ben, október 3-án született, igen. Aztán a Szomszédokban a tanítónéni Vágási Ferencné született Ivancsics Ilona, nem tudom mennyire szereti, ha őt így emlegetik.
Nem tudom.
Nem, lehet, hogy most köszöntsen ám téged fel a Millás reggeli.
Igen.
Ebbe bele navigáltuk magunkat. Na mindegy, egyébként
jó, akkor... megvan, igen.
Aztán Tommy Lee, amerikai zenész, a Mötley Crüe rock együttes alapító tagja, és ma ünnepli a születésnapját. Tartalmas élet van mögötte, és tartalmas élet van. Bár szerintem megvan már szelidülve ő is egy kicsit. Ha ezt tudom, hogy van a szülinapja, csak eljövök a Mötley Crüe spórumba.
Hát azért illet volna.
És
igen.
Csak valamit betettem volna. Megnézem addig.
Köszönöm, addig nézd meg, addig köszöntöm Gwen Stefani amerikai énekesnőt. Őt is megkeresheted, a No Doubt énekese. 69 eset, remek évjárat.
Szemtelenül.
Fiatal, igen. Lena Headey, angol színésznőt köszönhetjük.
Hát ő meg a Trónok harcába a csúnya.
Ja,
és a 300-ban pedig a Leonidasné született Lena Headey. Így már biztos mindenki tudja. Hát Mötli az nincs a tárba, a Kántor nem hozta be. Nem tudok már most mit csinálni. Még valamit várjál mindenben.
Jó, akkor egy Sean William Scottot köszöntünk.
Azt is nyomjak.
Még...
Azt tudod ki?
Nem.
Stifler mamája nincs meg, a Stifler.
Lehet, hogy nincs.
Hát te milyen filmeket nézel?
Hát te ilyen fackokat nem nézek.
Hát jó, de milyen?
Már láttam, Sean William Scott.
Ugye, hogy...
Igen.
Na, oké.
Okay. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic.
Ő tudod ki?
Megvan, igen.
Megvan,
igen, a svéd labdarúgó. 1981-es, őt is köszöntjük nagy szeretettel.
Hát egészen oda vagyok Zlatannak a húzásaiért, olyan humorokat nyomat, hogy mikor leigazolt Los Angelesbe, azt mondta, hogy a Isten megérkezett az angyalok földjére, meg ilyenek.
Igen.
Meg egyszer azt hiszem a LeBron James frenetikus kosárlabdázó küldte neki a mezét ajándékba, és erre a Zlatan aláírta és visszaküldte. Tehát ilyen a fószer.
Igen. És van még egy születésnaposunk, Csaba lánya, Nóri, aki ma 15 éves, boldog születésnapot neked.
Nagy Nóri. Remények. Igen. Minden percét élvezd a születésnapodnak, drága Nóri, a Millásból köszöntenek a bácsik, Balázs bácsi és Maci bácsi, úgyhogy jegyezd meg kérlek szépen, hogy a Mötli Crüe rock együttes alapító tagjának a születése napján születél te is, véletlen aligha, illetve egy a Paksi Atomerőmű egy alapkövét is pont a te születésnapodon tették le, úgyhogy ezekkel lehet büszkélkedni ma az iskolába.
Igen.
Úgyhogy
boldog
értesem.
Születésnapot,
igen.
Jó pulizást,
igen.
Viszont azt hiszem,
hát akkor
tovább az
igen,
első
és
dallal,
menjünk
ugye?
Is, és akkor a név és születésnapjukat ünneplőknek a zeneszám tisztelgésül.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Nézzük, hogy mit írnak a lapok.
Kérem szépen, Erasmus ügyről cikkezik a Népszava. Közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021-es törvény módosítása elengedhetetlen az Erasmus Plus oktatási csereprogram és a Horizont Európa kutatásfejlesztési program uniós finanszírozásának helyreállításához, írja a lap. Az Európai Bizottság akkor kapta meg a modellválta egyetemek kuratóriumának működésére szóló törvénymódosítási javaslatot, amikor kikerült a kormány honlapjára. A testület jelezte, addig nem kommentálja az előterjesztést, még meg nem vizsgálja annak tartalmát. A kulturális minisztérium ugyanakkor közleményében azt állította, hogy a most társadalmi konzultációra bocsátott javaslatot az EB ismeri, 10 hónapja fekszik az asztalán, viszont a Népszava úgy tudja, több független forrásból, hogy Brüsszel és Budapest között hónapok óta nem folyt érdemi párbeszéd erről a kérdésről.
Aztán a Portfolio.hu az autógyártó kritikus helyzetéről ír, arról, hogy az európai gyártók óriási bajban vannak, és egymás után kongatják a vészharangot, ami úgy manifesztálódik, hogy folyamatosan profit warningok érkeznek a gyártóktól. Jelentős kihívásokkal kell szembenézni ők, ami abból is tükröződik, hogy ezeket az éves előrejelzéseket egymás után vágják vissza a cégek. Az elektromos átállás már alapvetően is az autóipar történetének egyik legnagyobb változását hozta, de a helyzetet tovább bonyolítja a kihívásokat egy makrokörnyezet, a kínai piacon való helytállás nehézségei és az újonnan megjelenő szereplők által támasztott verseny. Ez a Portfolio.hu tehát. A 24.hu-n pedig arról, hogy elméletileg január 1-től jönnie kéne az e-nyugtának, amit én nagyon várok, mert ezek a hőpapíros sajtfecniktől már nagyon kivagyok, és el nem tudom kérdezni, mennyit nyomtatunk belőle per nap, még egy ilyen kis ország is, úgyhogy nagyon jó lenne ezeket kivezetni, ugye egy csomó ilyen vásárlási abban már simán ott van elektronikusan ennek egy verziója, de ez még nem kötelező, tehát még azoknak is kell adni ilyen papíros nyugtát, akik ezt alkalmazzák. De viszont elég nagy csönd van és bizonytalanság a bevezetés körül, pedig nagyon közeledik ez a bizonyos január 1-i határidő. Egy a cikk szerzője által megkérdezett az ügyhöz, vagy az ügyre rálátó könyvelő szerint egyelőre nem ismert, például, hogy kiket, milyen vállalkozásokat, tevékenységeket érint majd ez a dolog, milyen kötelezettségekkel jár, illetve milyen eszközöket kell hozzá beszerezni. Egyelőre nagy a bizonytalanság, olvasni viszont a 24.hu-n lehet róla.
Aztán néhány hír az online világból. A vizsgálatot indított a versenyhivatal a Notino egyes termékek árazásával és akciózásával, ugyanis megtévesztette a fogyasztókat, illetve
a
hetek ugye? Óta késnek a csomagok a pakettánál. A logisztikai gondokat az okozhatja, hogy minden csomagot átvesznek, miközben a cég már nem bírja el a beérkező megbízásokat. Ez is egy érdekes hír, miképpen az is, hogy a devizaváltás terhelő illeték októbertől emelkedett 0,45%-ra, ez a lakosságra még nem terhelhető, de jövőre változhat, és a vállalkozásokra bankok el is kezdték ráterhelni ezt az ügyet, úgyhogy aztán itt van egy áremelkedésről szóló hír az Indexről.
Na végre!
Új károsanyag kibocsátási határértékek lépnek hatályba az Európai Unióban. Jövő évtől potenciálisabb, tisztábbak, ugyanakkor drágábbak lehetnek az új autók bizonyos kategóriákban.
Mert így is olyan olcsók.
Igen. Aztán egy kis színesebb, vagy nálad van még valami?
Nem, így mazsolázok, de igazán én azt hiszem, hogy befejeztem. Nem fogok tudni előrántani most olyat.
Figyelj, akkor néhány hír, itt kell élned, hogy elhidd az első kis színest, ami arról szól, hogy, és idézem, a fogdából hívta össze az Óbudai önkormányzat alakuló ülését. Kis László polgármester, ez is egy szép történet, és ami még érdekes, hogy a 40-50 fős céges karácsonyi bulik szervezésének költség átlagosan 1,5 millió forinttól indul az idei árak alapján, egy 600 fős vállalati rendezvény költsége pedig megközelítheti a 60 millió forintot is.
Úristen!
Ezt egy rendezvény oldal a cégeshelyszínek.hu felmérése alapján írta meg az Index. Na nézzük, mi történt a börzén.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
No, hát a forintról, nem annyira a tőzsdéről szóltak tegnap a hírek. Másfél éves csúcson járt az euróval szemben, a forint 400 forint fölé ment az árfolyam, most éppen 400 forint és 47 fillér, a dollárért viszont 362 forint 90 fillért kell fizetni. Nyilván a háborús bizonytalanság, a közel-keleti konfliktus eszkalálódásával magyarázzák a hozzáértők ezt a dolgot.
De mi hát minden esetben. A bejelzés sokkal több, igen, szerintem. Igen. Az, hogy esetleg most pattant el, ezt húzta meg a ravaszt.
Hát azért azt lehetett látni, hogy ugye az amerikai kamat csökkentés persze, után
meg nagyon
zárult az az olló, amit a felárként zsebre tehetnek a befektetők a forint befektetéseik iránt, és már így nem biztos, hogy megéri nekik ennyi, mert hogy utána meg a Magyar Nemzeti Bank is ugye kamatot.
És mindig csak erről a különbségről beszélünk, hogy ami a keriben a kamat különbség, és ami megéri, de ugye azt is figyelme kell venni, hogy mennyire lesz volatilis abban az időszakban az adott deviza, és hogyha arra számítunk, hogy nagy mozgások lesznek, már pedig geopolitikai problémák idején a fejlődő devizák nagyon mozognak, akkor azt a kamat előnyt, azt el tudja erodálni ez a mozgás, tehát nem lesz olyan vonzó, hanem olyan vonzó, akkor tud gyengülni, tehát sok összetevős ez a sztori.
De a tőzsdén sem volt jó hangulat, 1,5% fölötti mínuszt hozott össze a BUX, 73.059 pontról kezd, ma mindenki esett. Akkor mondom, itt van a Richter, 3,5% fölötti mínuszt hozott össze a gyógyszerpapír, 10.820 forinton kezd ma, 1,5% fölötti mínusz a Molnál, 2.638 forintig ment vissza az olajrészvény, az OTP még viszonylag jól tartotta magát, 43%-os mínusza, 18.465 forintig húzta vissza az árfolyamot, majdnem 1%-os mínusz volt a Telekomnál, 1038 forintig ment vissza az árfolyam, és az Opus is esett 1,15%-ot, ráadásul nagyobb forgalomban tette ezt, mint a Magyar Telekom.
Hát ha megnézzük az európai nagypiacokat, akkor kijelenthetjük, hogy a BUX masszívan alulteljesítő volt ezzel a 1,5%-kal, ugyanis esett ugyan a frankfurti DAX, de csak 4,5%-kal, A londoni FTSE az emelkedni tudott 2%-kal, ahogy a párizsi CAC-on is, de mondjuk ott csak 0,05% volt az emelkedés. Ha megnézzük a nagy 50 európai vállalatot, tömörítő Eurotox 50-et, Stoxx 50-et, akkor ott is több mint 1%-os emelkedés volt, tehát mindenképp szembe mentünk az ára. A tengeren túli piacok is kihozták egyébként pluszra a végét. Alapvetően nem volt annyira izgi a kereskedés, inkább ez a kivárós, figyelgették a híreket a Közel-Keletről, olajról, innen-onnan, és egy ilyen semmi lett a vége, plusz nulla, mondjuk úgy. A Dow Jones 1%-ot emelkedett, az S&P 500 az összesen 0,8 pontot, tehát nem százalékot, csak pontot, a Nasdaq pedig hát majdnem 1%-kal került feljebb, úgyhogy pluszban zártak, de csak nagyon harmatosan az amerikai piacok, és most per pillanat Ázsiában a kínai, hát ez
igen?
Nem igen? Nem igen, mert ez nem mai. Ott Kína valamiért vagy adatot nem kapunk, vagy zárva vannak, de ez még 30-ai. A tokiói Nikkei viszont pörög, és 2% pluszban van. A hongkongi Hang Seng Index is, ott 3% a mínusz, és mondjuk nézzük egy indiai Nifty 50-t, ott is 1% mínusz van.
Felülmúlhatatlan tőzsdei blokk van.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
És itt van felülmúlhatatlan hírszerkesztő Czoller Andi!
Hát, jó reggelt! Sziasztok! Én nekem legalább jó kedvem van, nem vagytok annyira.
Nem vagyunk annyira.
Nekünk sem. Nem. Mi úgy felhúztuk magunkat az otthon felújítási támogatáson,
az rányomott a hongokunkra
egy kokit, hogy tényleg... Igen. Teljesen.
Tehát nem elég, hogy szét van bürokratizálva, de még
a verakott is az embereket.
Adatok vagy izék is.
Azért egy ismerősöm Angliából, és azt mondta, hosszan élt kint, és azt mondta, hogy ez a gyere haza fiatal,
igen,
szirén hangjainak bedőlve, és hazajött fiatalként, és azt mondta, hogy ezek azért hívtak haza, hogy szívassanak. Mert képzeld, hogy a TB-n nem ment át, hogy ő 8 év után hazajött, és hogy maga mit keres itt, és miért nem fizette, és nincs ilyen száma, meg olyan száma, és hogy közben meg élték fel a megtakarításukat, mert nem fizet, ugye sem volt ráadásul. Isteni, Isteni, Isteni. Na, ne dohogjunk, biztos, hanem rohamozunk.
Biztos jobb hírek jönnek a hír összefoglalóban. Hát. Nagyon számítunk Czoller Andira.
Úgy se támadott ma senkivek, senkit remélhetőleg.
Így van, nem eszkalálódik sehol semmi.
Megint? Na jó, úgyhogy van, jöjjenek a hírek.
Utána mi vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel. Október 3-án csütörtökön reggel itt a Rádió Café 98.0-án 7 óra 7 perckor. Itt van Mihálovics András.
És itt van Gede Balázs is. Jó reggelt kívánok én is.
És itt vannak a hallgatók, akiket nyomaszt egy kérdés. Hétvégén lesz valami barbáros harcos összejövetel, és kérdezik, hogy te ott leszel-e.
Barbárnapok, de felháborító még a feltételezés is. Én római vagyok, nem római. Semmi közöm. Hát láthatod a pólomon is, hogy Roma lesz eunt domus, úgyhogy én nem veszek részt ilyen hordáknak.
Barbarizmusba.
Igen. Római vagyok, római gladiátor. Ott találtam magam egy gladiátor képzőbe, ahol gyakran a padlóla löknek. Na, most már ezt kibakszoltuk.
Lohadékság miatt.
Se Lóbert, se Ledford nincs nálunk sem. Na mindegy. Menjünk tovább.
0630.
Igen, közlekedés, minden oké, fiúk, lányok, mert hogy nem írtok semmit a 0630.
Azt írja, kérlek szépen, Papa vastalan lő, akiből kiszedték a kapcsokat ezek szerint már. Morgan 400 up Freeman kartársak, 15-én varrat szedés, aztán nem sokára a hús, újra egyelőre csak nézegetem az ablakot, na de hamarost coming soon,
okay.
Papa vastalan lő.
Jól van, na akkor menjünk is tovább, Budapest rovatunkra érdekes témát vadásztunk össze, hallgatsak.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát azért nem kis témáról van szó, mert csak Budapesten körülbelül 33 ezer társasházban hozzávetőleg 1.700.000 ember él.
Országosan pedig 300 ezerben 4 millió.
De akkor hogy van ez az infláció, meg az energiárobbanás, meg a stb.
Mert mondtam, 1.300.000-ben, bocsánat, lemaradt egy jelentős szám
mindegy, az elejére. Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak. Szóval, hogy a társasházaknak a költsége is megnőttek, gyanítjuk, de majd ezt Dén Mátyással, az euház.hu projektvezetőjével megbeszéljük. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! E-ház, nem EU, E-ház.
E-ház, igen, már olvasni se tudok, nagyon belemelegettünk.
Igen, korán van még, majd az műsor végére már menni fog minden. Tehát hogyan működnek a társasházak, és engem ami különösen érdekel, hogyan élték túl ezt az energia sokkot, hogyan gazdálkodnak most, amikor gyakorlatilag, hogyha lebontjuk a benne lakókat a háztartások szintjére, ugye hát ott is vannak nehézségek.
Ott is vannak nehézségek, akkor gondolom spórolás, a közös költségen kellett igen, emelni, igen. De ezt tudták-e finanszírozni, szóval érdekes kérdések merülnek fel.
Igen, azért így elejét venném, vagy lelőném a poént így még korra reggel, hogy azért így nem annyira balsos, akit régen tép a helyzet, mert sokkal az elmúlt három évben sokkal rosszabbra számítottunk a költségnövekedéseket illetően. Ugye itt volt az infláció, a katlás vállalkozásoknak a társasházakból való kiesés, ez csomó tényező volt, ami kapcsán mi is pessimisták voltunk, de ugye azokat a számokat látjuk, hogy 2021-22-re volt a legnagyobb, tehát egy 21%-os költségnövekedés, 22-23-ra 4%-os költségnövekedés, és 23-24-re egy ilyen 12,4%-os növekedést látunk, tehát ugye ez még mindig alulmúlja például a tavalyról idénre való növekedés, azt a 20% körüli várakozásunkat, ami volt, tehát hogy az a következtetés alapvetően, hogy spórolnak a társasházak, elkezdtek spórolni, csomó mindenen megtakarítanak, kevesebbet például vízvezetékszerelésre, kevesebbet költenek bankköltségekre érdekes módon, amíg 21 és 23 között a bank és biztosítási költségek több mint 40%-kal nőttek a társasházakban, addig tavalyról idénre valamennyit csökkentek, 1-2%-ot csökkentek, tehát nagyon érdekes, hogy valamelyest, mint hogyha tudatosabban kezelnék a pénzügyeiket. Ugye a társasházak, de el lehet mondani, hogy országosan összesen egyébként 12,4% az a növekedés, ami egyébként a közös költség összegének a növekedése, és ezen belül egyébként Budapest az érdekes, hogy ő kevesebb, tehát 8,16% az, ami a budapesti társasházakra jellemző, tehát az országos szám az magasabb.
Ezt gondolom mind átszivárog a közös költségekbe is, ugye, hogy cégnél, amikor áremelkedésről, inflációról beszélünk, akkor fölmerül a kérdés, hogy esetleg benyeli, nem hárítja át a vásárlóira, de neki van egy gazdálkodásból eredő haszna, profitja, amibe esetleg el lehet azt a költséget még súvasztani, de hát egy társasház az nem gazdálkod, mármint nem foglalt...
Nem for profit.
Nem for profit társaság, igen, tehát itt legfeljebb, hogy említetted, ugye a költségeken lehet farigcsálni, de azt is csak egy darabig.
Persze, tehát a társaság ugye hagyományosan a költségét a tulajdonosok közös költségbefizetéseiből fedezi, tehát hogyha gyakorlatilag 12,4%-kal nőnek a költségek, akkor muszáj annyival többet is befizetni a tulajdonosoknak. De mondom, ugye én tavaly, vagy hát nem is idén évvel én a 20%-ot lőttünk be, hogy ez várható közös költségnövekedésben, a 12,4 az azért ennél alacsonyabb. Ami jó hír egyébként, hogy amellett, hogy például a banki biztosítási költségek visszaestek, emellett a egyéb közüzemi díjakra is kevesebbet költöttek tavalyról idén.
De ez hogy lehet egyébként? Hogy lehet mondjuk a vízdíjon vagy a gázszámlán spórolni egy házban? Mondjuk akkor télen hidegebb volt a lépcsőházban a megszokottnál? Vagy egy vödörrel mosták fel az egész lépcsőházat? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
Vagy melegebb tél volt, tehát hogy vagy nem volt annyira ugye a tél erős, vagy azt mondták ugye a társasházi közösségek, hogy akkor ledesre kicseréljék a lépcsőházi világítást, kicserélik, és esetleg akkor azon spórolnak, vagy átállították a mozgásérzékelő kapcsolatot, hogy nem 10 percig ég a 1 perc alatt föllépcsőzőnek a világítást, hanem csak 2 percig, amíg éppen fölér. Tehát, hogy elkezdtek spórolni, és látszik, hogy nem nagyon, tehát 1-2%-ról beszélünk éves szinten, amivel csökkentek a közüzemi díjak, de alapvetően ez is figyelemre méltó, lévén azért az előtte való 2 évben azért jelentős közüzemi díjak díjrobbanás volt.
Figyelj,
a takarítási költség, igen, bocsánat.
Igen, bocsánat, még egy nagyon fontos dolog eszembe jutott, hogy nem lehet, hogy hozzányúlnak a felújítási kerethez bajban? Mert ugye ez egy jelentős tartalék.
Ilyen puffer, ugye, ami gyűlik ami a gyűlik, nagyobb
hogy majd egyszer felújítjuk, és azt mondjuk, hogy akkor most megnőttek a rezsi számláink, akkor ebből kipótoljuk, hogy ne kelljen igen. Nagyon a közös költséget emelni, ami megint csak egy pofon lesz, mert hogy akkor elhúzódik a felújítás.
Már ahol van felújítási alap, tehát hozzátenném, simán lehet, hogy ahol van, ott egyébként nyilván annak érdekében, hogy ugye ez egyfajta politika, ugye, hogy a közös képviselő ne azt hallgassa utána egy évig, hogy na már megint emelt a közös költségen a közös képviselő, hogy kisebbet emeljen és éri fel a tartalékait a ház. Nem feltétlenül a legjobb stratégia, mert a felújítási alap az mindenképpen kell a társasházaknak. Simán lehet, hogy egyébként vannak, akik ezt érik föl, annak érdekében, hogy tényleg mondjuk populárisabb legyen az, hogy nem 20-30%-ot emel a közös képviselő, hanem kevesebbet, de ugyanakkor a költségnövekedéseket is látjuk, tehát nem indokolják azért az ilyen óriási közös költségemelést, már akkor persze, hogy a következő 5 évben nem akarunk a társasházban valami komolyabb felújítást végezni. Ami jó hír egyébként, bocsánat, csak annyi, hogy az elmúlt 2 évben ilyen bármi gombot nyomogattuk, hogy tűz és érintést és világvédelmi felvizsgálatra tont spóroltak a társasházak. Tavalyról idénre egy jelentős növekedés történt itt az erre való kiadásokban, tehát egy kicsit észhez tértek, vagy hát erre is költenek végre a társasházak. Amellett egyébként, hogy megint a takarítási díjak ugrottak egy 7%-ot, ami jelentősnek számít, mert tavaly években is azért komolyat ugrattak, meg a kertkarbantartási díjak, tehát azok ilyen 15%-os ugrásban vannak.
Felújításokkal, ha már szóba került, mi a helyzet? Ott nőttek-e a kiadások? Tehát volt-e pénz emellett az emelkedő egyéb kiadások miatt mondjuk fejlesztésekre, ami mondjuk adott esetben felújítást jelent?
Igen, ugye összesen mi egy ilyen 7000, valamivel több mint 7400 társasház adott, hogy expandáltuk az egész hazai társasházi állományra, és ebből egyébként azt látjuk, hogy összesen a karbantartási költségek a teljes magyarországi társasházi állományt illetően tavalyról idénre csökkentek. Tehát, hogy egy ilyen 67 milliárdra, 66 milliárdra csökkentek, tehát, hogy a költségeknek a megfogása az valószínűleg a karbantartásokon zajlik, tehát hogy elhalasztjuk egy kicsit a vízvezeték felújítást, most nem nyúlunk ahhoz, amit éppen meg kéne, hogy megcsak jövőre. Amit nem tudnak halaszgatni, az látszik, az a tető felújítás, tehát ez egy népszerű dolog, hiszen ugye régi társas házaink vannak több mint fele alapvetően felújításra szorult, tehát ott növekedés volt a tetőjavítás tekintetében, elektromos felújításnál is volt némi növekedés, ez ilyen pár százalékot jelent, amivel többet költöttek ide a társaságot, mint tavaly, meg hát festés mázolásra. Az összes többi tételt illetően, tehát beleértve a kéményjavítás, víz, gáz, fűtésszerelés, homlokzatfelújításnál, csökkenést látunk, tehát ilyen 10-15%-os csökkenést, hogy ezek a feladatokra mennyit költöttek a társaságok, tehát valószínűleg itt fogják meg a költségeket.
Egy utolsó kérdés, hogy ahogy a lakásbérleti piacon is van egy úgymond egy átlag lakásbérleti díj, itt lehet átlag közös költségdíjat mondani, hogy most hol tart a társasházaknál, mit tudom, egy 50-es panelnél.
És ha már ez szóba került, akkor ennek a közös költségnek a befizetésébe voltak csúszások?
Az első kérdésre annyi válaszom, hogy biztos, hogy lehetne ilyen számot mondani, de nem érdemes, mert akár egy panelt, illetve akár bármilyen társházat, illetve nem csak attól függ a közös költség mértéke, hogy éppen hány albetétes, vagy milyen építési technológiával épült, hanem például, hogy van. Így vagy biztonsági összes, az például azonnal dupláz egyet, vagy medence fenntartás, azért vannak itt akvárium tisztítási díj, üvegfelület, tehát hogy ilyet nem lehet, hogy lehetne ilyen 30-40 féle tipizált házat csinálni, és akkor arra mondani egy ilyen range-et, de nem érdemes, mert csak fölbőszíteni mindenkit, mert a 40 ezer az valakinek sok, valakinek kevés, pláne hogyha 40 négyzetméterről beszélünk, tehát erről ilyet én nem mondanék, meg nem is érdemes, mert az almát körtével. A közös költség befizetéseket illetően viszont izgalmasabb dolgok történtek, mert amíg az elmúlt években az általunk vizsgált állománynál, ami azért egy ilyen egyötöde, egynegyede a hazai társaság állománynak, 98-99%-os arányban fizették be éven belül a közös költség előírásokat, addig mintha nyílna az olló tavalyról idénre, tehát azt látjuk, hogy országosan, tehát ugye a vidéket is beleértve, 95,3%-ra esett vissza, tehát a közös költségeknek a közel 5%-át már nem fizetik be, tehát ez egy ilyen négyszeres ugrás gyakorlatilag az eddigeket illetően, már hogy a 99%-ot azért vannak lukak, és még Budapesten egyébként, tehát itt is látszik a vidék és Budapest közötti különbség, ott meg azért még a 98,4%-át befizetik, de hát mintha a vidéki társaságban elkezdtek volna nőni a közös költségek.
Köszönjük szépen a sok információt, szép napot kívánunk!
Köszönöm, sziasztok!
Szia, D. Mátyással az eház.hu projektvezetőjével beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Valami nagyon-nagyon komoly gond van Dunaújvárosban a Dunaferrel. Többször beszéltünk már róla, de most megint úgy tűnik, hogy kormányzati beavatkozás szükséget. Holott azt hittük korábban, hogy hátradőlhetünk, mert a Liberty Steel, a világ egyik legjelentősebb acélipari vállalkozása megvette a társaságot. Hogy mi folyhat a háttérben, hogy egy ekkora cég sem tud segíteni a Dunaferren, ezt fogjuk megbeszélni dr. Grega Oszkárral, a Miskolci Egyetem címzetes egyetemi tanárával, a Dunafer ZRT egykor műszaki fejlesztési igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Ön személy szerint, mint egykori dolgozója, aggódik a Dunafer jövőjéért? Szakemberként?
Hát természetesen, akik az életünket a latiribarba töltöttük, azt mindenki aggódik a Dunafer.
Uh-huh. Mennyire van létjogosultsága még acélipari vállalkozásnak Magyarországon, hiszen a nyersanyag nem áll rendelkezésre, ugye az energia helyzetünk sem éppen a legideálisabb, stb.
Illetve lehet, hogy az egész európai acélipar helyzetéről kéne indítani, ugye, mert az kapott egy elég komoly pofont, és alapvetően más nagy európai cégek is kínlódnak.
Az a helyzet, hogy az acélipar az mindig is egy, hát tulajdonképpen egy színuszgörbe szerint változó tendenciát mutatott, akár a termelést, akár az értékesítést, akár az árakat nézzük. Hát ebben a pillanatban, ahogy érzékeljük, hát pont a hullámvölgyben vagyunk. Azonban, ha hosszabb távra visszanézünk, akkor azt lehet megállapítani, hogy azok az acélipari cégek élték túl ezeket a hullámvölgyeket, akik amikor az emelkedés volt, akkor tudtak annyi tartalékot összegyűjteni, ami ennek a hullámvölgynek az időszakát lehetővé tette átélni. Uh-huh. Hát úgy tűnik, hogy a Liberty-nél nem ez az eset történt.
Mi okozzák ezeket a színuszgörbe szerinti mozgásokat az acéliparban, hogy egyszer nagyon megy, és mindent visznek, ami a cél, a másik pillanatban meg senkinek nem kell egy gram se belőle?
Hát ugye elsősorban a mindenkori gazdaság, a beruházásoknak a volumene befolyásolja vagy határozza meg ezt a tendenciát. Másrészt pedig a kereskedők, az acélkereskedőknek a tulajdonképpeni koncepciója, hogy mikor mennyit raktároznak és mennyit értékesítenek. Ha sok terméket raktároznak be, akkor értelemszerűen a vételi szándék az csökkenni fog. Most úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben vagyunk, de hát az acélra mindig is szükség volt, és szükség is lesz, Tehát ezt az időszakot az acélipadnak valahogy átkeli.
Mennyire van, vagy mennyiben mozgatja ezt az ágazatot az, hogy éppen gazdasági fellendülés van, vagy sem? Mert ugye azt is olvasni a sajtóban, hogy igazából az okozza a mélyrepülését az ágazatnak, hogy Kínában lassul a gazdaság, nem építkeznek, nem kell annyi acél, és ez a, már Európát is elérte ez a nehézség.
Illetve
ez
hát maga a
nehézség.
Kínai acéltermelők is itt nyomulnak, ugye, mint oly sok más iparágban nehézséget okozva, dömpingára, a környezeti előírások be nem tartásával, tehát egészen más pályán fociznak, mondjuk, mint az európai gyártók.
Így van, ahogy ezt önök mondják, kétségtelen, hogy a kínaiak azokat a környezetvédelmi intézkedéseket, amire Európa különösen nagy hangsúlyt fektet, különösen a széndioxid kibocsátást, Kína ezzel, vagy a kínai acélipar ezzel nem nagyon foglalkozik. Ebből következően a költségei sokkal alacsonyabb szinten jelennek, mint az európai acélgyártóké. Uh-huh. Ez az Unió, vagy az Európai Uniónak tulajdonképpen a döntésén múlik, hogy védővámokkal mennyire befolyásolják a kínai importnak a lehetőségét. Annyit azonban mindenképpen el kell mondani, hogy ha átlagosan nézzük a kínai és az európai acélipart, akkor azt lehet mondani, hogy Kínából főképpen a tömegtermékek érkeznek Európába, az Uniónak az országai, vagy az acélműi, főképpen a minőségi acélgyártásra vannak leállva, tehát minőségi termékeket gyártanak. Kétségtelen, hogy a minőségi termékeknek a volumen az lényegesen kisebb, mint a tömegtermékek.
Veszélyben lehet az európai acélipar? Mert hogy az egyik zászlós hajója, a ThyssenKrupp valamikor augusztus közepén cikkezett erről a nemzetközi sajtó, hogy nagyon komoly gondokkal küzdött.
Hát nézd, azt nem mondanám, hogy veszélyben lenne. Én inkább azt mondanám, hogy a tulajdonviszonyoknak az átrendeződésére kell számítani. Amit ugye láttunk már eddig is, hát például az angol acélipart indiai cég vásárolta föl, és elképzelhető, hogy a Tiszen esetében is egy esetleges indiai vagy kínai befektető fog megjelenni. Bár én éppen nemrégen találkoztam egy olyan információval, hogy az egyik angliai legnagyobb acélgyártó cég, amelyik most állt le az integrált acélgyártási technológiával, ez pontosan olyan technológia, mint amit a Dunaferben is idáig műveltek, azonban az állam Angliába egy viszonylag nagy összegű befektetéssel, egy technológiaváltással igyekszik az acélipart megmenteni, azzal a technológiaváltással, ami az elektromos ívkemencés acélgyártás bevezetését jelenti. A Liberty is ezt ígérte be a Dunafernél.
Ez az, ami, bocsásson meg egy pillanatra, csak hogy értsük mi is. Ez a zöld acélnak nevezett, erre a kifejezésre leegyszerűsített eljárás? Ez az ívkemences, elektromos ívkemences?
Igen, igen, csak hogy mondjam, ez a zöld acél elnevezés és ennek a sűrű emlegetése, ez inkább provóciós jelleggel bír. A lényeg a technológián van, a villamos ívkemencés acélgyártáson, ami egyébként Magyarországon ebben a pillanatban is működik, mert az Audi Acélművek Kft. Ezt a technológiát alkalmazza 24 éve.
Mennyire van arra esély, hogy a Liberty betartja ezt a vállalását, és akkor a Dunaújvárosban egy ilyen, fogalmazunk ezt az egyszerűség kedvéért, így zöld acélt fognak gyártani, vagy akkor a gond, hogy valamit kell kezdeni a Liberty nélkül is a Dunaferrel?
Hát a tapasztalatok azok nem kedvezőek, mert ugye Magyarországon korábban három ilyen nagy acélmű működött, mint a Dunafer, Ózon és Diósgyőrbe. Mind a kettő, tehát a Diósgyőr is, az Ózi is ugye egyszer állt meg teljesen, és soha többet nem indult újra. Most ez a helyzet van Dunaújvárosban is, hogy teljesen leállt a termelés, most azon drukkolunk és abban reménykedünk, hogy valamilyen módon ez újra fog indulni, bár kétségtelen, hogy ezt a technológiát, ezt az integrált acélgyártási technológiát a a Dunafernél már nem lehet újraindítani, mert bizonyos technológiai berendezések már olyan állapotban vannak, hogy újra nem indíthatók. Tehát csak egy megoldás van, hogy valahogy hozzá kellene kezdeni a zöld acél technológiájának a bevezetéséhez. Ennek azonban egy szépséghibája van, hogy igen nagy összegű befektetést igényel. Ahogy látjuk, ugye a Liberty-nél ez bizonyos problémákat okoz, mert ma is arra hivatkozik, hogy magyarországi bankoknál nem tudott működő tőkéhez jutni, ami érdekes felvetés, mert egy ekkora vállalatnak, mint a Liberty, azért úgy gondoltuk, hogy nem feltétlenül csak magyarországi bankoknál kellene tőke után érdeklődni, hanem mondjuk szélesebb körben.
Hát akkor majd az állam esetleg veszáll, nem példa nélküli egyébként.
Ott sincs bőrben a büdzsé, úgyhogy igen. Ugye most van két legatyásodott lehetséges potenciális megmentő, és lehet azon izgulni, hogy vajon kinél jön
meg ugye
a
az Európai Unió szabályai szerint nagy kérdés, hogy lehet-e ilyen helyzetben igen. Beszállni
igen,
az állam.
Igen, ez a nagy kérdés, igen. Hogy az uniós szabályozás az engedi az állami közvetlen állami beavatkozást. De azért a közgazdászaink meg a politikusaink azért elég kreatívak tudnak lenni, vagy éppen lehetnek megtalálni azt a megoldást, hogy ez valamilyen közvetett út módon történjen. Egyébként annyit még hagyd mondjak el erről a zöld acél ügyről, hogy egy ilyen tanulmány valahol a Dunafernek valamelyik fiókjában elfekszik, amit mi a munkatársaimmal, aki 1990 környékén készítettünk, tulajdonképpen ugyanerről szól, csak egy kicsit korszerűbb változatban, mint amit a Liberty akart megcsinálni. Uh-huh. Ez akkor egy 100 milliárd forintos befektetést igényelt volna. Ugye azóta eltelt alapból 20 év, úgyhogy ha ezt a 100 milliárdot megszorozzuk mondjuk 4-jel, én azt mondom, hogy ma körülbelül 400 milliárd forintba kerülne egy ilyen zöld acél technológiának a bevezetése, de ez csak az egyik probléma, ennek körülbelül a megvalósítási ideje alsó hangon 3 év. Uh-huh. Kérdés, hogy a Liberty 3 évig ezt a dolgozói garnitúrát, a szakembereket meg tudja őrizni, tudja fizetni a bérüket.
Világos. Okay. Hát a hírek fényében még majd
akkor folytatása következik a sztorinak, és akkor még jelentkezünk. És
köszönjük szépen megengedni. Ezt a mostanit is. Szép köszönöm. Napot kívánunk.
Állok szívesen rendelkezésükre.
Minden jót.
Dr. Grega Oszkárral, a Miskolci Egyetem címzetes egyetemi tanárával, a Dunafer ZRT egykori műszaki fejlesztési igazgatójával beszélgettünk.
Most jön a napközi, aztán jövünk vissza a mágikus e-kereskedelmi rovatunkkal.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Megtaláltuk a hazai e-kereskedelmi 47 Roninját. Ugyanis 47.
Ajaj!
47
nekik
magyar
rossz végük lett. Hát, nem tudom, hogy jó az analógia, Balázskám.
Itt majd happy end lesz, tehát át van dramaturgiailag dolgozva ez az egész történet. Itt 43 vagy 47 magyar elkereskedő cégről van szó, akik hát remélhetőleg oda tudnak szúrni a Temunak, mert kereskedelmi szempontból szerintem eléggé aggasztó, amit művel a kínai cég. De a lényeg az, hogy a Grow Digital digitális marketing ügynökség egy más egyéb szakmai szereplőkkel, például a Digitális Kereskedelmi Szövetség és az e-commerce Hungary-vel közösen hozott létre egy díjat. Erről fogunk beszélgetni Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, mi ez a Hungar Ecom vagy Ecom Stars díj? Ugye ez kedden délután került kiosztásra több kategóriában.
Igen, jó reggelt kívánok még egyszer. Ugye a Hungaricom Stars díj a legvilágpiacképesebb magyar elkereskedők, úgynevezett a felső 1000-elék a webshopok között, tehát ezek olyan cégeket tartalmaz, amely a világ bármely pontján megállnák a helyüket. A célunk egyébként a díjjal az volt, hogy jó mintát mutassunk, és ösztönözzük a magyar elkereskedelmet, az elkereskedőket a növekedésben, vagy akár a nemzetközi terjeszkedésükben. Ugye 47 elkereskedői szereplő van a listán, mutatja a méretüket, vagy a komolyságát, hogy az online árbevételük 219 milliárd forint volt 2020 3-ban, és ha az elkereskedelmi piaccal hasonlítjuk össze, akkor ők a 15% az összmagyar elkereskedelemnek, és alma-alma összehasonlításban, hogyha csak a magyar elkereskedőkkel hasonlítjuk össze, akkor a magyar elkereskedőnek akár 40-50%-át is kitehetik.
Akkor az szép. Hogy lehetett bekerülni a 47 Ronin közé?
Igen, ugye alapvetően két kritérium volt a bekerüléshez. Egyrészt 1 milliárd forint árbevétellel kellett rendelkeznünk 2022-ben vagy 2023-ban, online árbevétellel, ez nagyon fontos, illetve magyar tulajdonú etikus kereskedőket kerestünk. Három szempont alapján...
Etikus kereskedő az akkor egy másik kritérium, amit ugye mérni kell, tehát az hogy?
Igen, objektív szempontok alapján, tehát például nincs hivatali vizsgálat kirendelve ellenük, stb.
Okay. Lássuk a medvét!
Igen, tehát összességében három szempont alapján állítottuk fel a sorrendet, gazdasági, szakmai és piaci szempontok alapján. Tehát a gazdasági szempont az egyfajta pénzügyi stabilitást, profitabilis növekedési képességet is jelent. A szakmai az egy digitális érettséget mutat, hogy most nem tudom, SEO-ban, PPC-ben, UX-ben, különböző területeken, digitális analitikában hogyan teljesítenek objektív kritériumok alapján. A harmadik pedig a piaci szempontok, az a részpiacok fejlődési tempóját mutatja be. Egy hasonlattal élve, mondjuk ez olyan, hogyha a piaci verseny egy falramászási kísérlet lenne, akkor egy a létra magában a gazdasági szempont, tehát hogy ez a mik a lehetőségeink. A szakmai szempontok az a létrára mászási képességünk, hogy mennyire vagyunk jó készségek, képességek a szervezeten belül. A piaci szempont pedig az, hogy melyik falhoz támasztottuk a létrát, mert sokszor az első kettő nem elég.
Na lássuk akkor tényleg a medvét. Most már milyen kategóriákban és kik bizonyultak a legjobbnak?
Igen, ugye három kategória volt. Az első kategória az emelkedő csillagok, ők az 1 és 5 milliárd forint árbevétel közöttiek. Ők azok, akik túlélték a cég alapítás kezdeti nehézségeit, megtalálták, sikeresen monetizálták a saját részpiacaikat, és itt az első 5 helyezett sorrendben a Greenman, Nutriversum, Kutyakajás, Vágyaim és az E-Optika volt. A második kategória az úgynevezett...
Ezek milyen profilúak? Mert én nekem
a Kutyakajás, például... Vágyaimat én ki tudom találni.
Az külön van.
Ja, jó.
Kutya, kajás.
Ja, és a vágyaim.
És a vágyaim.
A vágyaim az, amire gondolunk, de mivel korai az óra, nem mondjuk ki, hogy mivel foglalkoznak, értem, de például a Greenman az első helyezett, arról mit lehet tudni?
Greenman egyébként, akiknek kertje van, tehát nem tudom, hogy akkor ezek szerint
nekem még nincs, de lesz.
Fűvel, volt, akinek kertje van, fűje van, fűápolás,
lábszak,
stb. Ez a profiluk.
A Nutriversumot megint csak tudjuk, hogy
táplálék kiegészítő. Igen, a kutyakajás ugye önmagában is benne van, E-Optika pedig optika.
Oké. Na, nézzük a következő kategóriát.
A második kategória pedig a ragyogó csillag kategória. Ők az 5 és a 10 milliárd forint árbevétellel rendelkezők. 5 kötője 10 milliárd közötti árbevétel rendelkezők. Így sorrendben egyébként, tehát ők azok a cégek, amelyek a cégépítés, márkaépítés szakaszán is már túl vannak. Sorrendben Viskinet, Mobilfox, Furbify, Zákányszer, Számház és Dockyard lettek a díjazottak.
Uh-huh. No, hát őket meg már mondjuk azért ismerik.
Részben.
Talán. Igen, mert hogy úgy nagyobb. Miért? Mit nem ismersz? A Furbify.
Na, a Furbify igazán. Hát
még, ugye? Hogy ugye?
Itt az eszközük.
Ez beugratos kérdés volt. Jó, és van még egy kategória, az igazán nagy ágyuké.
Igen, a harmadik pedig a nagy csillag kategória. Ugye itt már többségükben vállalatok, általában már ki is nőtték a magyar piacot, nem csak magyar piacban, hanem régióban vagy világpiacban gondolkodnak, és érnek is el sikereket. Ők a 10 milliárd forint éves árbevétel felett rendelkező szereplők. Sorrendben egyébként Pepita, Biotech USA, Ipon, Euronics és Heavy Tools az első 5
hát ezek már tényleg nagy pályások.
Ezeket
igen,
már azért igen.
Amikor a kereskedelmi üzleti részt vizsgáltátok, az pusztán visszamenőleg ilyen beszámoló alapján bevétel, nyeresség, stb. Vagy valami előremutató dologba is tudtatok vizsgálódni, ugye? Mert hogyha azt mondjuk, hogy őket indítjuk a Temu ellen, akkor ugye itt fel kell vértezni
de
a jövőre.
De tök más, hát mondjuk az, már csak a nagy csillag kategóriát nézve nem annyira széles a választéka, mint a Temunak, akkor hogy lehet esélye ellen?
Igen, hogy itt a három kategórián van egy átívelő evolúciós folyamat, hogy senki nem kezdi nagy csillagként, kis csillagként kezdték, és jó kérdés, a gazdasági szempontok alapján tényszámokat néztünk, tehát megnéztük a 2023-as, 2022-es hivatalos beszámolókat, és adategyeztetés folyt, intenzív adategyeztetés folyt a szereplőkkel, van, ahol a holding csoportok vannak, van, ahol több cégben van nem konszolidált vagy konszolidált eredmények, tehát ezeket egyeztettük, és önmagában az, hogy a jövőbeni kilátás az egyébként a piaci pontszámban van benne, ez a hova támasztjuk a létrát, tehát hogy mennyire növekszik a piac, mennyire hátszeles, vagy mennyire ellenszeles.
Szóval van esélyük a Temu ellen?
Én egyébként bízom benne, hogy a magyar tulajdonú elkereskedelemnek van jövője, ezért is hoztuk ezt a díjat, hogy rávilágítsunk azokra, akik kis-közepes vagy nagy sikereket érnek el a saját piacukon. Én azt látom, hogy úgy gondolom, hogy akkor tudják a hazai szereplők a nemzetközi kihívókkal felvenni a versenyt, ha ők maguk is nemzetközi szereplővé válnak. Tehát nemzetközi terjeszkedés nem csak a cégek számára erőnyös, hanem az országgazdasági teljesítmény is hozzájárul. Növeli az exportot, magasabb hozzáadott értéket bíró munkahelyeket teremt.
Hát ezt szokták is hangsúlyozni korifeusok, ugye, és ez most egy ilyen zászlóra van tűzve jó hosszú ideje, hogy akkor menjen minden vállalkozás külföldre magyarként, mérettesse meg magát, az mindenkinek jobb lesz. Ott van igazán nagy bővülési lehetőség.
Ez az első ilyen díjazás volt, és innentől szeretnétek ezt rendszeresen, vagy volt ennek már valami elő?
Jól gondolod, egyébként ez az első díjazás, is, tehát igen és igen, és szeretnénk ezzel egy hagyományt teremteni, és ezzel tisztelegni a magyar sikeres elkereskedők előtt.
Nagyon klassz, mert előbb-utóbb lesz egy olyan idősorunk, ahol össze tudjuk hasonlítani ennek a fejlődési ívét.
Igen,
meg az,
hogy mozgognak, hogy rendeződnek van, át ezek a kategóriák.
Oké, Laci, nagyon köszönjük, hogy ismét itt jártál nálunk, ez egy nagyon izgalmas és fontos téma volt.
És hajrá nagy csillag.
Meg mindegyik csillag. Szabó László volt a vendégünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere, szép napot kívánunk neked.
Köszönöm szépen.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Jönnek, mennek a rakéták a Közel-Keleten, ilyenkor megijednek a befektetők, és két dologra figyelnek. Az egyik az olajár, mert hogy ugye olajban gazdag terület az a térsége a földnek, a másik meg az arany, mert hogy ha valami nagy baj van a világban, akkor mindenki aranyat vesz, hogy hát ha akkor abban biztonságban van a pénze. Szóval megnézzük ezt a két árupiaci termékcsoportot, hogy mik a kilátásai. Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója majd kalauzol bennünket. Szervusz, jó reggel!
Szia, jó reggel!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük az arannyal, ugye, mert azt nem csak a háború indította be, az egy dolog, rátett egy lapáttal, de hát itt már tart egy olyan ralli, ami régen látott az aranypiacán. Mennyi van benne?
Igen, tehát szerintem az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem most kezdődött el, és most all-time high-on vagyunk, aminek az egyik oka az nyilván az, hogy a Fed elindította a kamatvágási ciklusát, de a másik és fontosabb oka az szerintem az, hogy a jegybankok igazándiból már az elmúlt 4-5 évben nagyon markánsan veszik az aranyat, próbálnak egy kicsit a dollártól, mint tartalékdevizától elhatárolódni, és így Kína, Törökország, Lengyelország, de akár Magyarországot is említhetnénk, akik érdemben vásároltak az aranypiacán. A utóbbi időben, utóbbi hónapokban meg azt láthattuk, hogy a makrogazdasági folyamatok miatt és a geopolitikai feszültségek miatt igazán az intézményi befektető pozícionáltsága nőtt meg jelentősen az aranypiacán. A retail, vagyis a magánszemélyeket még nem nagyon látjuk a piac. Ugye én nekem az a fantazmagóriám, hogy az intézmények kifent késekkel várják a retailt, hogy majd egy magasabb árfolyamon oda tudják neki adni a meglévő aranykészleteiket.
Én ezt azért nem értem ezt a folyamatot, mert hogy ugye azt szokták mondani magánbefektetőknek, hogy persze helye van, a portfólió van, biztos, ami fix alapon az aranynak, de hogy ez egy elavult befektetési forma, mert hogy egy korlát, vagy egy ilyen kollektív hit tartja életben, hogy az értékes, mert szép, meg szépen csillog, de igazából az nem egy jó befektetési instrumentum, erre a jegybankok meg a befektetési házak veszik. Hát hogy van ez?
A kollektív hit az nagyon sok kereskedési eszközben, mint mondjuk a forintban vagy a dollárban is megvan. Tehát azért, hogyha belegondolsz, igazándiból az csak egy papírzizegő, amivel elhiszed, hogy van mögötte valami. Szerintem azt érdemes látni, hogy hogy a jegybankoknak, főleg itt, ahogyan a kelet és a nyugat hatalma a multipoláris világrendben áll, érdemes elgondolkozni azon, főleg az orosz szankciók kapcsán, hogy mi van, hogyha valakit levágnak a dollárról, mi van, hogyha újabb szankciókat kapnak, és azért nem véletlen, hogy fejlődő piaci országokban nőtt meg a jegybankok kereslete az aranypiac iránt. Ez egy kicsi védelem. Egyébként összességében nem egy nagy vasszizdász, hogyha a jegybank szempontjában nézed, de egy kicsit jobban alszanak, gondolom.
Na de, ugye rövid távon, amikor a csúcson van, hát nem az ideális beszálló ez aranyügyben. Na de mi a helyzet hosszú távon? Vagy hosszabb távon?
Hát hosszabb távon szerintem ez egy kifejezetten érdekes termék, és szerintem az megint nagyon jól bebizonyosodott, hogy nagyon jók a kriptoeszközök, nagyon érdekesek és nagyon egzotikusak, de azokat a funkciókat, amit az arany ilyenkor, ilyen krízis helyzetekben be tud tölteni, azt még nem tölti be, és ennek szerintem nagyon egyszerű oka van az, hogy a világban a pénz, a gazdagság, a vagyon az igazándiból azokban a generációkban csoportosul, mint mondjuk a tietek, vagy az egyel idősebb, akiknél igazániból ezek az eszközosztályok még nem annyira szerepelnek, az aranyt azt ismerik, az aranyt azt történelmi analógiák alapján ismerik, és ilyenkor oda nyúlnak, mert az nekik a biztos. Úgyhogy szerintem ez az, ami különbséget tesz a kriptoeszközök között, és hát azt láthatjuk igazándiból, hogy az elmúlt egy évben a magánszemélyek még annyira nem vásároltak, főleg igen. Amerikában inkább eladók voltak.
Igen, ezt már megértük
is. Még az igazi háziasszony szakasznak még be kell indulnia.
Sajnos elég öregek vagyunk ahhoz, hogy erre emlékezzünk, hogy az egy ilyen historikus tapasztalat, hogy fogalmazol, hogy a háztartások mindig rosszkor vesznek a csúcson. Tehát ez adhat egy újabb lendületet? Meg ehhez hozzátehet a jegybanki vásárlásokhoz még egy őrületet?
Szerintem a jegybanki vásárlások azok folyamatosan lesznek, és nyilván ők is várják a kedvező beszállót mindig, de azért ők sokkal kevésbé árérzékenyek, sokkal inkább hosszú távra lőnek. Igen, szerintem abszolút lehetséges az, hogy lesz egy exponenciális felfutó szakad, főleg, hogyha közben tényleg mennek a rakéták a Közel-Keleten, akkor nagyon elképzelhető.
Na, hogyha már mennek a rakéták, nézzük meg az olajat is. Feltűnően jól bírja. Ez egy dolog, hogy voltak most 3-4%-os emelkedő napok, de hogyha a csártra itt távolabbról ránézünk, akkor azért még nem egy extrém magas az ármozgás. Így maradhat ez, vagy azért számítani kell arra, hogy jöhet még valami komolyabb ármozgás a piacán?
Nem, áprilisban beszélgettünk legutoljára, amikor a legutolsó ilyen támadási hullám volt, hogy ott azt mondtuk, hogy az egy one-off volt olyan értelemben, hogy ott is pattant az olaj, hogyha jól emlékszem, $10, és azt beszélgettük veletek, hogy azt szerintünk pár napon belül el fog múlni, és le fog menni az árfolyama, mert hogy azt láthattuk, hogy amikor tudjátok, ez olyan, hogy amikor az általános iskolába mentem haza, és az anyukámnak mondtam, hogy hát igen, a Sanyi visszaütött, és akkor hát igen, tehát hogy már itt nem tudja, hogy ki kezdte, ki, hogy milyen válaszcsapások vannak. Azt láthatjuk igazándiból, hogy a mostani helyzet az egy kicsit feszültebb, mint ami áprilisban volt, és a megnyugvás is valószínűleg nehezebb lesz, de az nagyon nagy szereplők dolgoznak azon, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Én azt látom, hogy idővel ez valószínűleg eszkalálódni fog, ez a konfliktus egy nagyobb méretbe. Lehet, hogy talán még nem most van. Viszont ami az olajpiacát illeti, hogy most is ugyebár egy ilyen, azt hiszem 8%-ot emelkedett pár nap alatt az olajárfolyama. Igazándiból strukturálisan itt nincs ennek nagy oka. Hogyha belegondoltok Irán, igazándiból a termelés 4%-át jelenti, ha ez kiesik, szerintem az OPEC országok nagyon boldogan fogják azt a hordó mennyiséget betenni a piacra, úgyhogy emiatt nem kéne, hogy nagyon felszaladjon tartósan az olaj árfolyama. Szerintem azt kell nézni a hírekbe, hogy mondjuk Izrael, amikor válaszcsapást mér, akkor mondjuk olaj létesítményeket, vagy olajfinomító létesítményeket céloz-e majd be. Hogyha nem, akkor ez a konfliktus olaj szempontjából el fog sikkadni.
Oké, hát reméljük, hogy ez így lesz, mert ugye az egy nagyon nagy problémát hozna még így a világba, a világgazdaságba, hogyha elszállna az olajár. Oké, Dani, nagyon szépen köszönjük.
Én meg megyek a zaciba, aranyér.
Mennyi az Dastiba, de nem is kell, gyere csak át hozzám, nekem
neked
van eladó,
úgyhogy gyere nyugodtan. Írok privibe mindjárt, jó? Okay. Részletekről. Köszi szépen.
Köszi, köszi, szép napot, szia.
Sziasztok.
Tukli Danival, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk aranyról, olajról.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.